Köszöntünk, drága mennyei atyánk, a királyi székeden. Hálát adunk, drága Szent Szellem, hogy te lakozást vettél bennünk. És köszönjük, hogy a feltámadás eleje bennünk lakozik, amit mi most kiárasztunk, hogy nagy erővel és nagy gyorsasággal elsöpörje az akadályokat, a problémákat, a gáncsoskodást és minden gonosz munkát a szentek életéből. Köszönjük, atyám, hogy szabadok vagyunk a korlátoktól. Köszönjük, atyám, az Úr Jézus Krisztusban kapott teljes körű megváltást, a háromszoros megváltást, és a menny minden erőforrását, amely a rendelkezésünkre áll. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk téged. Köszönjük, atyám, hogy te megadod a bölcsességedet mindazoknak, akik kérik tőled, és nem fukarkodsz, hanem bőséggel megadod a Jézus nevében. Áldunk, magasztalunk, Uram! Köszönjük a mai napot! Köszönjük az áldások teljességét, amit elkészítettél a számunkra! És hálát adunk a te igédért, a világosságért, amit az igéd által elhoztál nekünk. És megköszönjük, hogy ebben járhatunk. Megköszönjük, drága Úr Jézus, hogy megismerhettünk téged az igén keresztül. És hiszük, Uram, hogy hamarosan, személyesen is fogunk találkozni veled. Mert az idő egyre rövidebb a Jézus nevében. Örvendezzünk benned, Uram, az aradók örömével, és szólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről és nyugatról. Beköveteljük a királyságba, akik még nincsenek Krisztusban. Köszönjük, atyám, hogy te adod a növekedést a gyülekezeteknek létszámban, szellemi tudásban. Köszönjük a nyitott szíveket, a holló füleket, a látó szemeket, és szellemi éjséget, szomjúságot árasztunk ki a környezetünk felett, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az érintésedet, és köszönjük, drága Szent Szellem, hogy ma is a gyógyító kedvedben vagy, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Járj az Úr bölcsességében! Szeretettel köszöntünk benneteket.
Köszönjük.
Az ima konferenciát elküldtem már, gondolom többen meg is hallgattátok. Pásztoroknak van benne erősítés, és hogy, ahogy Hégen tanítja, a pásztoroknak ne okozzon gondot az, hogyha a gyülekezet létszáma nem egy túl nagy. Mert minden gyülekezet egy kincs. Ha ketten vannak, akkor is. Tehát nem kell számlálgatni. Hűségesen kell szolgálni. Folytatjuk a Szent Szellem ajándékai című sorozatunkat. A harmadik rész következik, amelynek a címe a bölcsesség szava. Elsőként olvassuk el az első korintusi levélben, a 12. fejezetben, a 4-estől a 11-esig. Az egyszerű fordítás szerint.
A szellemi ajándékok sokfélék, de mind ugyanattól a Szent Szellemtől származnak. A szolgálatok is különfélék, de ugyanazt az Urat szolgáljuk. Isten természetfeletti ereje különböző módokon nyilvánul meg, mégis ugyanaz a bennünk és közöttünk cselekvő Isten. Mindannyiunkban azért működnek a Szent Szellem különféle megnyilvánulásai, hogy ezekkel a többieket szolgáljuk és segítsük. Egyikünknek például a Szent Szellem azt adja, hogy képes legyen az isteni bölcsesség szavait mondani. A másiknak ugyanaz a szellem természetfeletti ismeretet és megértést ad, amikor beszél. Megint másiknak ugyanaz a szellem hitet ad, másnak pedig a gyógyítás ajándékait. Van, aki olyan erőt kap, amellyel csodákat tud tenni, és van, aki a profétálás ajándékát kapja. A másik meg arra kap képességet, hogy felismerje és azonosítani tudja a szellemeket. Egyik a nyelveken szólás különféle fajtáit kapja, a másik meg azt a képességet, hogy a nyelveken szólást megértse és meg tudja magyarázni. Mindezt ugyanaz a Szent Szellem cselekszi az embereken keresztül, és a saját belátása szerint adja ezt, vagy azt az ajándékot.
Amen. Amen. 9 szellemi ajándék van itt felsorolva, és ezt a 9 szellemi ajándékot a Szent Szellem osztja szét, amint ő akarja. Ő működteti, ő választja ki, hogy melyik hívőn keresztül működteti, és ő választja meg az időt is, hogy mely időpontban. Tehát ezt mi nem tudjuk befolyásolni. Ha valaki próbálná ezt működtetni, akkor gyakorlatilag az okkultizmus területére lép ezzel. Az első pontunk fogalom meghatározás. A bölcsesség szava egy természetfeletti kinyilatkoztatás Isten elméjéből, a Szent Szellem által, az ő jövőbeni céljairól és terveiről. Ez a jövőbeni jelentheti a közeljövőt, és jelentheti a távoli jövőt is. Mivel a bölcsesség szava Isten célját és tervét ismerteti, ezért a bölcsesség szava a legjobb ajándék. A bölcsesség szava mindig feltételes, mert az adott személy engedelmességétől függ. Attól függ, hogy az illető, akinek szól, az engedelmesen megcselekszie Istennek a tervét, akaratát. A bölcsesség szava jelentkezhet belső bizonyosság által, hang, látomás, álom formájában, ritkábban a profécia ajándéka, illetve a nyelvek nemei és magyarázata során. Isten a teljes bölcsesség és tudás, amiből ő felfedi az éppen aktuális kis részt. Hogyha valaki elmegy jogi tanácsot kérni, akkor nem az egész törvénykönyvet teszik elé, hanem azt a néhány paragrafust, ami az ő ügyét érinti. Isten is így ad apró részleteket az ő tudásából. Második pontunk, a bölcsesség fajtái. A Jakab levelében olvashatunk háromféle bölcsességről, ezen túlmenően az első korintusi levélben pedig a bölcsesség szaváról, mint szellemi ajándékról. Tehát ezeket szeretném, ha tisztán látnátok. Olvassuk el a Jakab levelében a 3. fejezetben 13-tól 17-ig. És itt fog szerepelni az isteni bölcsesség, a 2. a földi vagy testi bölcsesség, a 3. pedig az ördögi bölcsesség. Azt hiszem, hogy egyértelmű, hogyha egy kutató feltalál egy gyógyszert, vagy egy műtéti eljárást, ami az emberek javát szolgálja, vagy egyszerűen egy technikai berendezést, egy technikai eszközt fedez fel, akkor az egy isteni bölcsesség eredménye. És a múltban a neves kutatók, tudósok nem egyszer bevallották, hogy Istentől kapták ezeket az inspirációkat. Viszont aki felfedezte a pokolgépet, az egy ördögi bölcsességgel rendelkezett, mert életellenes dolgot lehet vele művelni. Tehát Jakab 3-asban 13-tól 17-ig.
Kicsoda bölcs és okos köztetek! Mutassa meg az ő jó életéből, hogy mindent bölcsességnek szelídségével tesz. Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van. A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.
Amen. Tehát ebben az ige szakaszban található meg ez a háromfajta bölcsesség. Tudnunk kell, hogy a bölcsesség szava nem azonos a világi természetes bölcsességgel. És a bölcsesség szava nem azonos az egyszerű Istentől származó bölcsességgel sem, amit Isten mindenkinek megad, aki kéri. És ezt olvassuk el a Jakab 1-ben, az 5-től a 7-esig.
Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide stovahány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól.
Amen. Józsué is nagy életbölcsességgel rendelkezett, ahogy tanulmányozta az igét, és elmélkedett az igén. Így szereztem meg Isten bölcsességét. Olvassuk el a Józsué 1.8-at.
El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor teszed gyarapodóvá te útjaidat, és akkor leszel sikeres.
Akkor leszel sikeres. Egy más fordítás szerint így hangzik, hogy képes leszel arra, hogy az élet dolgaiban bölcsen cselekedj. Amíg az isteni bölcsesség, a Jakab első fejezete szerint mindenkinek megadatik, aki kéri, ezzel szemben a bölcsesség szava nem mindenkinek adatik meg. Mert azt olvastuk az 1 Korintus 12-ben, hogy egyiknek ez, a másiknak az, tehát a Szent Szellem, ahogy választja a hívőket, úgy osztja szét ezt az ajándékot. A bölcsesség szava működésével kapcsolatban egy példát fogok említeni. Hogyan működik a bölcsesség szava? A Fülöp és a komornyik története olvasható az apostolok cselekedetei 8. fejezetében, 26-tól a 29-esig. Fülöp itt még diakónus, de később Isten felkente őt evangélistává. És Isten Fülöpnek megmutatta a Szent Szellem által, a bölcsesség szava által, hogy mit kell tennie, és ő ezt hitből engedelmesen megcselekedte. Tehát apostolok cselekedetei 8-asban, 26-29-ig.
Az Úrnak angyala pedig szól a Fülöpnek, mondván, kelj fel és menj el dél felé, arra az útra, mely Jeruzsálemből Gázába megy alá. Járatlan ez. És felkelvén elméne, és ímé, egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe. És visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ézsaiás prófétát. Mondta pedig a szellem Fülöpnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez.
Amen. Ugye, ha az ember az okos dobozra hallgat, akkor azt mondja, hogy miért menjek ki egy olyan útra, ahol az emberek nem járnak. Ha most a Szent Szellem azt mondaná, hogy menjél ki a képes fához azon az úton, lehet, hogy azt gondolnád, hogy hát ott úgyse találkozol senkivel. De a Szent Szellem ezt jobban tudja, hogy kit küld az utadba. Tehát Isten megmutatta Fülöpnek, hogy mit kell tennie, ő hitből megcselekedte. A szent időzítésben ki kellett mennie a gázai útra, és így lett üdvösségének a komornyiknak, akivel találkozott. Gyakorlatilag Isten összehozta őket. Szent időzítésben. Olvassuk tovább. Az apostolok cselekedetei 8. fejezetben, 30-tól 31-ig.
Fülöp azért odafutamodván hallá, amint az Ézsaiás prófétát olvassa vala, és mondta, vajon érted-e, amit olvasol? Ő pedig mondta, mi módon érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nékem? és kérje Fülöpöt, hogy felhágván üljön mellé.
Amen. Látjátok, ezért kell a gyülekezet, meg a teljes evangéliumi tanítás, hogy magyarázatot kapjatok Isten igéjéből. Másrészt pedig egy nátszál nagyon könnyen eltörik. De ha kévében van fogva, akkor erős. Folytassuk a 35-től 40-ig.
Fülöp pedig száját megnyitván, és elkezdvén ezen az íráson, hirdeté néki a Jézust. Mikor pedig menjenek az úton, jutának egy vízhez, és mondta a komornyik, ím hol a víz, míg átol, hogy megkeresztelkedjem. Fülöp pedig mondta, ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta, hiszem, hogy Jézus, a Krisztus, az Isten fia. És megállítá a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe, Fülöp és a komornyik, és megkereszteli őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadá Fülöpöt, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább méne az ő útján örömmel. Fülöp pedig találtaték az ótusban, és széjjel járva hirdeti az evangéliumot minden városnak, még lent Cézáreába juta.
Amen. 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 Tehát üdvösséget nyert a komornyik. Elmondta az üdvösségimát. Röviden. Azt mondta, hogy hiszem, hogy Jézus Istennek a fia. Ez az üdvösségim a lényege. És elérkeztek egy tóhoz. Figyeljétek meg a sorrendet. Először volt az üdvösség, mert a szekéren megvallást tett arról, hogy Jézus az Isten fia. Utána meglátta a tavacskát, és megkeresztelkedett a vízben. A vízkeresztség bemerítkezést jelent. Mert itt azt mondja az igaz, hogy amikor feljöttek a vízből, hát akinek a fejét meglócsolják csecsemőkorban vízzel, az nem tud feljönni a vízből, mert nincs alatta. Tehát a sorrend nagyon fontos. Először az üdvösség. A vízkeresztség nem ad üdvösséget. Van vízkeresztség, de attól nem kapja meg senki a mennyei útlevelet. Vannak olyan téves tanítások, akik azt mondják, hogy te meg vagy keresztelkedve? Hát persze Jézus nevére, meg a Szent Szellemre. Akkor te nem kaphatsz üdvösséget, mert nincs vízkeresztséged. De ez nem igaz, ez hamis. A vízkeresztség az egy ünnepélyes kifejezése az újjászületésnek és a Szent Szellem keresztségnek. Mert az újjászületést nem lehet látni. A Szent Szellem keresztséget nem lehet látni, mert szellemben történik. De hogyha valaki szeretne egy ünnepélyes szertartást, akkor azt megteheti egy vízkeresztség formájában. Pásztán az egyházunkban is van bemerítő medence. Tehát van lehetőség. De a vízkeresztség nem ad üdvösséget. A vége még úgy zárul, hogy Fülöp a dicsőségben egyik pillanatban az egyik helyen van, még a komornyikkal, a másik pillanatban meg egy másik városban. Tehát Isten a dicsőségben őt átemelte pillanatok alatt. Nem kellett neki szekér, nem kellett neki helikopter, egyszerűen átemelte. És Erzsébet is azt mondta, hogy ő is vágyódik ilyen dicsőségre, hogy megtapasztalni azt, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Létezik ilyen. Harmadik pontunk, együttes működés. Emlékeztetésképpen szeretném elmondani, hogy az ismeret szava, amit a múlt héten tanultunk, az a múlt és a jelenbeni eseményekről ad kinyilatkoztatást. A bölcsesség szava pedig a jövőről. Ez a kettő közötti különbség. A Szent Szellem ajándékai gyakran egyszerre működnek, együtt működnek. Két vagy három ajándék is képes együtt működni. A tanítás során viszont mi szétválasztjuk a működéseket azért, hogy jobban meg tudjuk vizsgálni és jobban meg tudjuk érteni az egyik és a másik ajándéknak a működését. Az A pontunk János látomása. Jelenések 1-es fejezet, a 10-es vers és a 11-a.
Szellemben voltam, ott az Úrnak napján, és hallék hátam meget nagy szót, mint egy trombitájét. amely ezt mondta, én vagyok az alfa és az omega, az első és utolsó. És amit látsz, írd meg könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, amely Ázsiában van.
Amen. Múlt héten is érintettük ezt a kérdést. János a Patmosz szigetére lett száműzve, elzárva minden információtól, és Isten a Szent Szellem által közölt vele dolgokat. Az ismeret szava által közölte a 7 kis-ázsiai gyülekezetnek az állapotát. Mert mint említettem, az ismeret szava a múlttal és a jelennel foglalkozik. A bölcsesség szava által pedig olyan üzenetet kapott, hogy mit kell tenniük ezeknek a gyülekezeteknek. Tehát a jövőbeni teendőkről szólt. A B pontunk Saul megtérése. Ő lett később a Pál apostol. Apostolok cselekedetei 9. fejezet, 1-től a 9-es versig.
Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kére tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint méne, lőn, hogy közelgete Damaszkuszhoz, és nagy hirtelenséggel fény sugárzá őt körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, mely ezt mondja valanéki, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És mondta, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Remegve és ámulva mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, hallva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkele azonban Saulus a földről, de mikor felnyitá szemeit, senkit sem láta, azért kézen fogva vezeték be őt Damaszkuszba. És 3 napig nem látott, és nem evett, és nem ivott.
Amen. Saul egy keresztényeket üldöző katona volt, és az egyik üldöző útján megjelent neki Jézus. Úgy járt, mint a gyógyító sorban a szentek. Nem bírtak megállni a lábukon. Ráadásul ő nem látott 3 napig. De figyeljétek meg, hogy Jézus mit mondott. Nem azt kérdezte, hogy miért üldözöd a keresztényeket. Jézus azt mondta, hogy miért üldözöl engem. Mert minden keresztényben Jézus lakozik. Tehát, hogyha valaki zaklatja a hívőket, akkor gyakorlatilag Jézus bántja. Föl is teheted a kérdést az ilyen embernek, hogy miért bántod Jézust, aki bennem lakozik. Egyébként Jézus azt mondta, hogy ha engem üldöztek, akkor titeket is üldözni fognak. Jézust bántják ugyan, de amit Jézus érez, azt mi is érezzük, azt a bántást. Olvassuk tovább, mert a bölcsesség szava a következő igesorban fog megnyilvánulni. Olvassuk tovább az apostolok cselekedetei 9. fejezetben a 10-től 16-ig.
Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, név szerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban, Ananiás, azt pedig mondta, én hol vagyok, Uram? Az Úr pedig mondta néki, kelj fel, és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keresd föl a Júdás házában egy Saulus nevű tarzusi embert, mert ímé imádkozik. És látta Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá, és kezét reáveti, hogy lásson. Felele pedig Ananiás, Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi is sok bosszúsággal illeti a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a te nevedet segítségül hívják. Mondta pedig néki az Úr, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt. Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni.
Amen. Ebben az esetben is a szellemi ajándékok együttes működését látjuk. Együtt működött az ismeret szava és a bölcsesség szava. Az ismeret szava a Szent Szellem által közölte Anániással, hogy mit kell tennie. Ugyanakkor Saulnak is megmutatta mindezt. Tehát azért az ismeret szava ez, mert a jelen tényeket osztotta meg az illető személyekkel. A bölcsesség szava felfedi Isten célját, mert Isten Pált elhívta szolgálatra. Azt mondta, hogy ő választott erényem. Ez a jövőben mutat, ezért a bölcsesség szava működött. Ez a 15-ös, 16-os versben olvastuk. Amikor azt mondja, hogy megmutatom, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért, akkor ez a szenvedés nem betegséget jelöl, hanem üldöztetést. Pált megkövezték, megkorbácsolták, hajótörés szenvedett, és sok egyéb apróság történt. Az ördög mindenütt, amelyre járt Pál, felindította az embereket Pál ellen. Ugyanis az evangéliumnak egyetlen ellenzője van, ez a sátán. Pál valóban sokat szenvedett Jézus nevéért, de gyakorlatilag az történt, hogy amit ő vetett, azt le is aratta. De elmondta, hogy elég nékem az Úr kegyelme, bármilyen megpróbáltatásban is volt, az Úr mindig átsegítette őt. Én is hallottam, hogy ért néhányatokat zaklatás. Megálljuk az ilyen személyeket Jézus nevében, hogy a damaszkuszi dicsőség tudjon munkálkodni az ő életükben. De nyugodtan vissza lehet kérdezni. Kérdezni soha nem sértő. Megtanultam, amikor képviselő voltam, hogy kérdezni mindig lehetett, de hogyha valaki állított valamit, azon már lehet, hogy bíróság elé vitték. Kérdezni mindig lehet, minden következmény nélkül, hogy ezt tanítják neked a templomban, hogy így viselkedjél. Például. Hogy veszed a bátorságot, hogy Jézus munkáját kritizálod? Sokféleképpen föl lehet tenni a kérdést. Hát bennem Jézus lakik. Benned lakik Jézus? Hát akkor ilyet nem csinálnál. Ez a vallásos szellemiségnek a gyümölcse. Pált a szolgálatra a bölcsesség szava szólította el. Tehát itt is a bölcsesség szava mondta ki, hogy ő a választott edényem, és én akarom használni őt. Ezt mondta Jézus neki. Következő pontunk, kétféle profécia. Meg kell különböztetnünk az egyszerű proféciát, ami a szellemi ajándékok egyike, a másik pedig a proféta hivatala. Úgy, ahogy van pásztori hivatal, meg van tanítói hivatal, úgy van profétai hivatal is. Ha valaki találkozott már Chuck Flynn nevével, egyházunkban sok évvel ezelőtt járt többször is, ő profétai hivatalban állt. Vannak még róla DVD-k, tehát meg lehet ezeket találni. Az első korintusi levél 12. fejezet 10-es versét olvassuk el.
Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek megprofétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.
Tehát itt van a profétálás ajándéka felsorolva. Ezt nevezik egyszerű proféciának. Tehát ha valakinek működik a profécia ajándéka, mint szellemi ajándék, ezt nevezik egyszerű proféciának. Ez nem tartalmaz a jövőre vonatkozó kinyilatkoztatást. Az egyszerű proféciának a szerepe csak annyi, hogy épülésre, intésre és vigasztalásra szolgáljon. Az 1 Korintus 14.3-ban ezt el is olvashatjuk.
Aki pedig profétál, embereknek beszél épülésre, intésre és vigasztalásra.
Amen. Tehát ez volt az egyszerű profécia, ami a profécia ajándékán keresztül működik, akkor, amikor a Szent Szellem bekapcsolja valakinél. De a proféta hivatalában megjelenhet a bölcsesség szava, ami már a jövőre vonatkozik. A profétai hivatal egy szolgálati ajándék, amihez társulhat a bölcsesség szava. Efézusi levél, 4. fejezet, 11-12-es.
És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket a Krisztus testének építésére.
Amen. Amen. Tehát azért vannak ezek a hivatalok, és amivel leginkább találkoztuk a pásztori hivatal, hogy a szentek épüljenek. Épüljenek szellemben. Növekedjenek az igei tudásban. Az ószövetségi profétáknál működtek szellemi ajándékok, mert a jövőre vonatkozó üzenetet kaptak és adták át. Mégpedig a bölcsesség szava által. De a bölcsesség szava nem profécia. Csak kísérheti a proféta hivatalt. Negyedik pontunk. Megnyilvánulási formák. A bölcsesség szava azonos módon nyilvánul meg, mint az ismeret szava. És a tanítás elején ezt felsoroltam, mégpedig belső bizonyosság, hang, látomás, álom, olykor profécia, nyelvek némely és magyarázata által nyilvánulhat meg. Az A pontunk József álma. Picit megdöbbentem, hogy nem régen József történetét vázoltuk fel, és aki elolvasta esetleg otthon József történetét, most jobban képben van. Mert ez a tanítás is érinti József álmát. József ugye Ábrahámnak a dédunokája volt, és ő egy álmon keresztül a bölcsesség szava által kapta meg a jövőjére vonatkozó isteni tervet. Mégpedig azt, hogy Isten őt fel fogja emelni, és előléptetést kap. Igaz, hogy közben számtalan megpróbáltatáson kellett keresztül mennie. 1 Mózes 37-ben 5-től 10-ig olvassuk.
És álmot álmodik József, és elbeszéli az ő bátyainak, és azok annál inkább gyűlölik valahogy, mert mondanékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Ímé kévéket köttünk vala a mezőben, és ímé az én kévém felkele és feláll, a ti kévéitek pedig körülállanak, és az én kévém előtt meghajolnak vala. És mondának néki az ő bátyai, avagy király akarsz-e lenni felettünk, vagy uralkodni akarsz-e rajtunk, s annál is inkább gyűlölik vala őt álmaiért és beszédéért. Mert más álmot is álmodik, és elbeszéli azt az ő bátyainak, mondván, ímé megint álmot álmodtam, ímé a nap és a hold, és 11 csillag meghajol vala én előttem. S elbeszéli atyának és bátyainak, és az ő atya megdorgálá őt, mondván néki, micsoda álom az, amelyet álmodtál, avagy elmegyünk-e én és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat előtted a földig?
Isten mutatott egy tervet Józsefnek, ami néhány évtized múlva következett be, mert József ragaszkodott ahhoz az isteni tervhez, ahhoz az álomhoz, amit ő kapott. Most akár a kévék, ahogy meghajoltak, jelképezi azt, hogy bizony, amikor éhínség volt, akkor elmentek Egyiptomba, és József, a legkisebb fiú előtt valóban meghajoltak, és kértek eleséget. A nap és a hold, ez József szülei, a csillagok pedig a 11 bátyja. Tehát a második álom is ugyanazt mutatja, hogy meghajoltak előtte. A B pontunk Mózes törvénye. Józsefnél álmon keresztül működött a bölcsesség szava, Mózesnél pedig hallható hangon szólt Isten, és így kapta meg a törvényt. 2 Mózes 19-ben, 17-től 19-ig.
És kivezeti Mózes a népet a táborból az Isten elejébe, és megállának a hegy alatt. Az egész Sínai hegy pedig füstölög vala, mivel hogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy vala annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon reng vala. És a küld szava mindinkább erősödött. Mózes beszél vala, és az Isten felel vala néki hangosan.
Amen. Olvassuk tovább a 20. fejezet 1-es versét.
És szólá Isten mindezeket, az igéket mondván.
Itt most nem soroljuk fel a 10 parancsolatot, mert az következik. Otthon elolvashatjátok, de ma már a 10 parancsolat nincs érvényben. Mert Jézus a szeretet parancsolatát adta, ami felöleli a 10 parancsolatot. gyakorlatilag. Mert a szeretet nem lop, nem öl, nem beszél gonoszul, és a többi. És még a 22-es verset olvassuk el. 20. fejezetben 22-es vers.
És mondta az Úr Mózesnek, ezt mond az Izrael fiainak, magatok láttátok, hogy az égből beszéltem veletek.
Tehát ezek az igék azt fejezik ki, hogy Isten hallható hangon beszélt Mózessel, a néppel, és így kapták meg a törvényt. A bölcsesség szava fette fel Istennek a választott népével kapcsolatos tervét. Tehát elmondta Isten a 10 parancsolatot, aztán kőtáblára is lett vésve a C pont, proféták szolgálata. A profétáknál mindkét szövetségben együttműködik a bölcsesség szava a profécia ajándékával. Az ilyen profécia a jövőben mutat, és vannak olyan proféciák, amelyek a mai napig nem teljesedtek még be. Többek között az elragadtatás, a jeruzsálemi templom megépítése, és van még egy-kettő, ami az idő végi eseményekhez kapcsolódik. Olvassuk el az apostolok cselekedetei 11. fejezetében, 27-től 30-ig.
Ez időtájban pedig menjenek Jeruzsálemből Antiókiába proféták. Felkelvén pedig egy azok közül, név szerint Agabus, megjelenti a szellem által, hogy az egész föld kerekségén nagy éhség lesz, amely meg is lett Claudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Judeában lakozó atyafiaknak. Amit meg is cselekedének, elküldvén a vénekhez Barnabás és Saulus keze által.
Amen. Agabus egy új szövetségi proféta, aki nagy szárosságról profétált. Tehát Isten üzenetét adta át a népnek, hogy fel tudjanak erre az eseményre készülni. Az emberek hittek neki, mert egy bizonyított és hiteles szolgálata volt. Ezért nagyon fontos, hogy a hívők szava hihetők legyenek. A hívők, akik ezt hallották, elhatározták, hogy az adományaikkal támogatják a szükségben levőket. A proféciához ebben az esetben is a bölcsesség szava kapcsolódott. Egy másik esetben nézzük meg az apostolok cselekedetei 21. fejezet 10-től 14-ig.
Mi alatt pedig mi több napig ott maradánk, alájöve egy Júdeából való proféta, név szerint Agabus, és mikor hozzánk jött, vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta. Ezt mondja a Szent Szellem, a férfiút, akié ez az öv, ekképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, mind mi, mind a helybeliek, kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felele, mit cselekedtek sírván és az én szívemet kesergetvén? Mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk, mondván, legyen meg az Úrnak akaratja.
Amen. Nem tudom, egyébként tudjátok-e, hogy Hégen Lukásnak tulajdonítja az apostolok cselekedeteit, hogy Lukács írta. Pál és utitársai Fülöp evangélista házánál tartózkodtak. Jött Agabus, és megint profétált. A bölcsesség szava által jött a jövőre vonatkozó üzenet, hogy Pállal mi fog történni Jeruzsálemben. Tehát ő bemutatta, hogy Pált elfogják, megkötözik. Agabus nem mondta meg Pálnak, hogy mit tegyen. Tehát megmaradt Pálnak a szabad akarata. Pál használhatta volna a Máté 18.18-ban a kötés hatalmát, így ez a megjövendőlt esemény, hogy őt elfogják és megkötözik, ez be is következett. Máté 18.18-at olvassuk el.
Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.
Amen.
Amen.
Tehát amit egy hívő a Jézus nevében megtilt a földön, azaz megköt, az a szellemi világban is meg van tiltva. Tehát az ördög munkáit így lehet leállítani. A hogyan vezet Isten szelleme alaptanításból kiírtam egy mondatot. Hogyha valaki kap egy rossz álmot, egy tragikus képet, miután felébredt, azt kösse meg, hogy ne legyen hatása. Mert a Szent Szellem képes megjelenteni az ördögnek a csapdáit. És nekünk hatalmunk van Jézus nevében, és a Máté 18:18 alapján az olyan eseményeket, amelyek károsak ránk, vagy a környezetünkre, vagy a szeretteinkre nézve, megtiltani, megkötni. Egy proféta sok kinyilatkoztatást kap, de csak azt mondhatja el másoknak, amire a Szent Szellem őt vezeti. Hogyha nem tartja csukva a száját, az Úr nem tud benne megbízni. És ez igaz az ima tevékenységre is, mert sokszor a szentek kapnak belső bizonyosság által, általában, hogy kiért imádkozzanak, és azt meg kell kérdezni a Szent Szellemtől, hogy ezt kivel oszthatja meg. Lehet, hogy egy szűk körrel megoszthatja, de nem kell kibeszélni a faluba. Mert Isten akkor nem tud megbízni az illetőben, és legközelebb nem ad neki információt. Nem ad neki feladatot. A D pontunk a feltételes üzenet. Kettő királyokban a 20. fejezetben 1-6-ig olvassuk.
Ebben az időben halálosan megbetegedett Ezékiás, és hozzámenvén Ézsaiás próféta, az Ámos fia, mondanéki. Azt mondja az Úr, rendeld el házadat, mert meghalsz és nem élsz. Akkor arccal a falhoz fordult, és könyörgött az Úrnak, mondván, ó, Uram, emlékezzél meg róla, hogy hűséggel és tökéletes szívvel jártam előtted, és hogy azt cselekedtem, ami jó volt a te szemeid előtt, és sírt Ezékiás nagy sírással. Azonban Ézsaiás még alig ért a város közepére, mikor az Úr beszéd előn ő hozzá, mondván, menj vissza, és mondd meg Ezékiásnak, az én népem fejedelmének, azt mondja az Úr Dávidnak, a te atyádnak Istene. Meghallgattam a te imádságodat, mert láttam a te könnyhullatásodat, ímé, én meggyógyítlak téged. Harmadnapra felmégy az Úr házába. És a te idődet 15 esztendővel meghosszabbítom, és megszabadítlak téged, és a várost Asszíria királyának kezéből, és megoltalmazom-e várost én érettem és Dávidért, az én szolgámért.
Amen. Az Ószövetségben Ézsaiáson keresztül küldött üzenetet Isten Ezékiás király számára. A bölcsesség szaván keresztül jött ez az üzenet, és a király jövőjével volt kapcsolatos. Ézsaiásnak ezt át kellett adnia. Mégpedig azt, hogy király, hozd meg a végrendeletedet, mert meg fogsz halni. Ez nem egy építő üzenet, de a király azonnal megtette az ellenlépést, az intézkedést, mert bevonult az imaszobájába, és elkezdett Istenhez fohászkodni. Tehát a királyt ez a rossz hatású üzenet arra késztette, hogy imádkozzon. És Isten ezt az imát megválaszolta. És tudjátok, milyen gyorsan? Ézsaiás nem hagyta el a várost. És Isten szólt megint Ézsaiáshoz, hogy menj vissza, és mondd meg a királynak, hogy meggyógyul, és még kap 15 évet. Látjátok, hogy milyen gyorsan megválaszolta Isten ezt az imát? Ez néhány perc lehetett. Hogyha Ezékiás nem imádkozott volna, akkor bekövetkezett volna a tragédia. Tehát Isten céllal küld minden üzenetet, még akkor is, hogyha némelyik üzenet rossznak tűnik. Akkor is, hogyha egy üzenet, egy álom rossz hatással van ránk. Meg kell tenni az oldáskötés hatalma alapján az ellenlépést. Az elpontunk Jónás esete. Jónás könyve a kis prófétáknál található, és mindössze 3 fejezetből áll. Érdemes elolvasni. Mi olvassuk el az első fejezetben az 1-től 3-ig.
És lőn az Úrnak szava Jónáshoz, az Amittai fiához, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és kiálts ellene, mert gonoszságuk felhatolt elémbe. És felkele Jónás, hogy Tarziszba szaladna az Úr elől. Leméne azért Jáfóba, és találna ott egy hajót, amely méne Tarziszba, és megadván a hajóbért, beszálla abba, hogy Tarziszba menne velük az Úr színe elől.
Amen. Amen. Isten adott egy üzenetet Jónás szívére, hogy figyelmeztesse Ninive város lakóit. Ezt a bölcsesség szaván keresztül tette, mert a város jövőjével volt ez kapcsolatban. Az volt az üzenet, hogy ha nem térnek meg, akkor Isten elpusztítja azt a várost. Tehát ez az üzenet feltételes. Mert ha megtérnek, akkor megmaradnak, ha nem térnek meg, akkor pusztulás jön rájuk. Mit tett Jónás, amikor Isten adott neki egy feladatot? Nem Ninive városa felé fordult, hanem hátraarcot csinált, és szaladt a tengerpartra. Isten elől el akart szaladni, amit nem lehet megtenni egyébként, mert Isten mindent lát. Jónás felszállt a hajóra, utána bedobták a tengerbe, bekerült a centnek a gyomrába, és amikor nagyon rosszul érezte magát, akkor kiáltott Istenhez. Isten kimentette, és egy csomó megpróbáltatástól szabadulhatott volna még Jónás, hogyha ő első pillanatban engedelmes Isten üzenetének és felkérésének. De Isten addig foglalkozott Jónással, amíg ő engedelmessé nem vált. 3. fejezet 1-3-ig. Megint szólt Jónáshoz.
És lőn az Úrnak szava Jónáshoz másodszor is, mondván, kelj fel, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd néki azt a beszédet, amit én parancsolok néked. És felkele Jónás, és elméne Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek, 3 napi járóföld.
Amen. Amen. A sok megpróbáltatás után milyen engedelmes lett Jónás? Azonnal ment és megcselekedte az Úr akaratát. Tehát fölösleges köröket lehetne megkímélni a mai embereknek is, hogyha első szóra azonnal engedelmeskednének Istennek. Következő pontunk, Szent Védelem. Apostolok cselekedetei, 27. fejezet, 9-től 11-ig. Pálnak hajóra kellett szállnia, hogy Rómában a császár elé járulhasson. Történet ezzel kapcsolatos.
Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intival a Pál őket. Ezt mondván nékik. Férfiak, látom, hogy nem csak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával és nagy kárával fog történni e hajózás. De a százados inkább hisz vala a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál mond vala.
Amen. Egy olyan időszak következett el, amikor valószínű viharos időszak jött. Per pillanat ez még nem volt látható, de Pál a bölcsesség szava által ezt megkapta, hogy veszélyes kihajózni, de a kapitány, a kormányos erre nem hallgatott. Elindultak. A bölcsesség szava arra is szolgál, hogy egy közelgő veszély esetén Isten kinyilvánítsa azt, hogy te az én védelmem alatt vagy. Ez történt ebben az esetben is. Amikor bekerültek a viharba, és a baj kellős közepén voltak, a Pál megint hallotta mennyből egy üzenetet. Ezt olvassuk el a 23-tól 25-ig.
Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.
Amen. Amen. Gyakorlatilag a hajó elsüllyedt a viharban, de mindenki életben maradt, aki a hajón volt. Az utolsó pontunk, személyes üzenet. Az első korintusi levél 11. fejezet 31-es versét az egyszerű fordítás alapján fogjátok hallani.
Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk.
Amen. Következő tanításban is lesznek érdekes dolgok. Nem másokat kell vizsgálgatnunk. Nem másoknak kell bennünket vizsgálgatni, hanem mindenkinek saját magát. Kenneth Hagin kapott az Úrtól egy üzenetet egy prédikátor számára. Ez a bölcsesség és az ismeret szaván keresztül jött. Sok hasonló üzenetet kapott már Kenneth Hagin, de az Úr egyik esetben sem mondta azt, hogy adja tovább. Az ilyen üzeneteknek az a célja, hogy aki ezt megkapja, imádkozzon az adott személyért. De ebben az esetben a Szent Szellem arra vezette, hogy mondja el ennek a szolgálónak, hogy meg fog halni, hogyha három területen nem igazítja ki magát. Mégpedig a túlevés, a pénzügyek és a szeretetbe járás területén. Sajnos ez a prédikátor nem ítélte meg magát, nem vizsgálta meg magát, és nem változtatotta az életvitelén, így a figyelmeztetés ellenére 2 év múlva meghalt. Isten védőkerítést szeretne körénk építeni, de hogyha mi kilépünk ebből a zónából, kilépünk az ő akaratából, akkor ezt a védőfalat leromboljuk, és a pusztító területére tévedünk. Tehát a legjobb hely, a legvédettebb hely a számunkra az, ahol Isten bennünket elplantált. És ezt kell nekünk megőriznünk. Aki még nem találta meg a helyét, az kérdezze meg az Úrtól, hogy hol a helye. Aki megtalálta, az meg őrizze meg a helyét. Amen. Gyógyító sor következik. Kézzelátétellel fogunk imádkozni, értetek, ahogy a Biblia tanítja. Hát a kézzelátétel a krisztusi alaptanunknak az egyike. Drága mennyeitjánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, héttel rátesszük a kezünket a hozott kelmékre, szövetekre, és kiárasztjuk Isten dicsőségét, mert tudjuk, atyám, az igéből, hogy a kenet a szövetekben raktározódik, és eljut az otthonokba, és amikor a betegek testére teszik, akkor a kenet kiárad, és megtör minden igát a Jézus hatalmas nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a győzelmet, amit a halál után szereztél meg, és köszönjük, hogy a hatalom királyi székét ülve veled együtt uralkodhatunk, és a talpunk alatt tudhatjuk a sötétség minden erejét a Jézus nevében. Amen.
Hadd világítson még visszatér.
A zöld imakönyvben van egy rövidebb imádság. Istent a szellememmel szolgálom. Istent a szellememmel szolgálom. Istennek szellemben szolgálok, az ő fiának evangéliumában, a Szent Szellem által. Hálát adok az én Istenemnek, az Úr Jézus Krisztus által, mert én a szellememmel az Isten törvényének szolgálok, a lelkemmel az Isten törvényének szolgálok, a testemmel az Isten törvényének szolgálok, az egész lényemmel az Isten törvényének szolgálok, a Szent Szellem által. Megigazultságban, békességben és Szent Szellem által való örömben szolgálok a Krisztusnak, így kedves vagyok Istennek. Szívem egyenességében szolgálok Istennek és Krisztusnak, nem a szemnek szolgálván, mint aki embereknek akar tetszeni, hanem mint Krisztus szolgálja, szívből és szellemből cselekedni az Istennek akaratját, jó akarattal, mint aki az Úrnak szolgál, és nem embereknek. Nem a szemnek szolgálok, mint aki embereknek akar tetszeni, hanem szívem egyenességében, félvén az Istent,
Ha valamit teszek, szívből és szellemből cselekszem, mint az Úrnak, és nem embereknek, tudván, hogy az Úrtól veszem az örökségnek jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgálok. Mindent, amit csak cselekszem, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekszem, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Saját rendelt időmben szolgálok az Isten akaratának. Az Úrtól rendelt tökéletes időzítés van felettem Jézus nevében. Drága Szent Szellem, taníts engem és segíts engem az Abbát, az én Atyámat, a szellemben szolgálni a Krisztusban. Vezess engem a szolgálatban, mert megvan írva. A Szent Szellem mindenre megtanít, és elvezet minden igazságra. A reménység Istene pedig betölt engem minden örömmel és békességgel a Jézusban,
hogy bővölködjek a reménységben a Szent Szellem ereje által. Teljes vagyok minden jósággal, betöltve minden ismerettel. Az Istentől nékem adott kegyelem által, a Jézus Krisztus szolgája lettem, munkálkodván az Isten evangéliumában, hogy legyen a szentek áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt. Van, mivel dicsekedjen a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban. Mert Krisztus cselekszik általam szóval és tettel, jelek és csodák ereje által, az Isten szellemének ereje által, úgy, hogy én betöltöm a Krisztus evangéliumát. Ott hirdetem az evangéliumot, ahol nem neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsenek. Amint megvan írva, akik nem hirdetetett felőle, azok meglátják, és akik nem hallották, megértik. A Krisztus evangéliuma áldásának teljességével szolgálok. Tusakodom az imádkozásokban Isten előtt, hogy szabaduljak meg az engedetlenektől, az alkalmatlanoktól, a képmutatóktól, a viszálykodóktól, a hazugságoktól és az indulatosoktól, és hogy az én szolgálatom legyen kedves a szentek előtt, hogy örömmel menjek minden utamra az Isten akaratából, Isten időzítésében és a szentekkel együtt megújuljak. A békességnek Istene van velem mindenkor, minden utamon. Amen.
Halleluja! Van-e a szíveteken valamilyen bizonyság?
Nekem is van egy bizonyságom. Tegnap elmentünk egy kicsit siófokra a Sanyival, és sétáltunk a plázánál, és felváltva bementünk a plázába a mosóba, és amikor én kimaradtam a padon, akkor nem tudom, hogy történt, de pikpakot termeszt egy hölgy. Leült oda, nagyon kedvesen köszönt, és hát mondta, hogy hát lennék-e szíves őt segíteni, mert van 3 gyereke, és hogy nagyon szegénységben élnek, mert nehezen neveli, meg hát mondta, hogy hát nagyon rossz neki. És nem szóltam neki semmit először, hanem elkezdtem a táskámat kotorni, és mondom, hát adok neki egy üdvösségkártyát, egy 16-os naptár kártyát, és elkezdtem utána neki evangelizálni. Tehát adtam egy üdvösségkártyát neki, és adtam kártyát, és elkezdtem neki beszélgetni az Úr Jézusról, és hogy mennyire jó út ez, és mondtam neki, hogy a legfontosabb az, hogy ami ezen a kártyán van, imádkozz el hangosan, és megkértem, hogy a gyerekeivel együtt, és ő megígérte, mert ő annyira örült ennek, hogy azt mondta, hogy a gyerekeimmel együtt el fogom ezt imádkozni. És mondtam neki, hogy van gyülekezet, a közelben van Siófokon is, mert ő kérdeztem, hova van, és azt mondta Ádándi. És hogy van Siófokon is gyülekezet, és van Sárváron is, hogy minden héten, hétfőn, 17:30 van mindegyik helyen, hogy ha lesz neki ideje, és ott a szíve, akkor látogassa meg a gyülekezetet. Na, mert fontos a szeretett közösség. Tehát sok mindent mondtam neki abban néhány percben.
Úgyhogy nagyon jó.
Ilyen a nyitott szív.
De olyan pillanat alatt ott nem tudom mondani, de ez ugye?
Az angyalok oda küldték. Igen.
Úgyhogy mondtam, ezért érdemes volt elmenni.
Megköszönjük a figyelmeteket, az életeteket.
Áldásoddal megyünk innen el, bűnkkel élekedünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őriz életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, téged jó Uram, minket énekelünk, világban boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őriz életünk minden nap.
Áldás őrzön rátok!